Csornai Zsuzsanna, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Témánk az Európai Unió jövője. Ugye az egyik apropója beszélgetésnek az Európai Parlament elnökválasztása, ahol ugye Antonio Tajanit választották a parlament újabb elnökének. Beszéltünk már törésvonalakról, földrajzi meghatározottság alapján. Ugye az egyik legfontosabb politikai törésvonal, hogyha én jól láttam a híreket, vagy jól figyelem a híreket, ez a nemzeti hatáskörök és a közösségi hatáskörök ügyében alakul ki. Általában mindig ez egyik fő a kérdés. Vannak-e láthatóan táborok, illetve ön szerint mivel fog ez eldőlni, hol fog ez eldőlni, vagy min fog eldőlni?
Tehát hogyha meg akarnám fogalmazni a törésvonalak lényegét, talán ez a nemzeti és a közösségi szintű, tehát a föderális, illetve a kormányközi alapon elképzelők táboráról beszélhetünk. Itt elsődlegesen arra kell gondolni, hogy azok a tagállamok, akik sokkal kevesebb jogkört szeretnének átadni az Európai Bizottság részére, azok a kormányközi vonalat képviselik. Itt már beszéltünk ugye korábban az Egyesült Királyságról, kifejezetten ennek a példája volt, de egyébként ugyanígy lehet mondani például akár Hollandiát is, hogyha a gazdaságpolitikai dolgokról beszélünk, vagy kereskedelmi dolgokról. És kérdés lesz például, ha most beszéltünk már a francia és a német választásokról, Franciaország jobboldali elnök jelöltjei kifejezetten kormányközi politikát szeretnének majd végrehajtani, és azt gondolom, hogy itt a jogoknak az átadása, tehát a fejlődési irány, ahogyan az idén 60 éves római szerződés kijelölte ezt az utat, vagy folyamatosan ugye az egyre mélyülő unió bővült és mélyült, így maga ez a föderális irány, ez fokozatosan mélyül, de elért egy olyan pontot, ahol egyre kritikusabbak azok a hangok, hogy valóban lehet ezt még tovább mélyíteni. Nem akarok kicsi százalékokba bocsátkozni, de azt mondanám, hogy azért itt azoknak is elég nagy hangsúlyos szerepe van, akik a kormányközi megoldást pártolják az Európai Unión belül. Itt a tanács a legjobb példa arra ilyen szempontból, hogy elég sok esetben egyhangú döntés szükségeltetik. Ami azt jelenti szintén, hogy ugye kormányközi politikáról beszélünk, tehát ott nem egy magasabb szintű hatalom vagy jogi intézmény dönt, hanem magák a tagállamok azok, akik egyhangulag hozzák ilyen szempontból a döntést. Azért az fontos elmondani ugyanígy, hogy a lisszaboni szerződés óta, ami az alkotmány szerződésnek a módosított változata, elég sok a minősített többséggel rendelkező döntés is, ami viszont azt jelenti, hogy egy bizonyos százalékon túl, tehát egy százalék felett elég azoknak a tagállamoknak a hozzájárulása, akik ezt a százalékot megütik, és akkor így viszont a kevesebb vagy kisebbségben maradnak azok a tagállamok, akik nem értenek ezzel egyet. Ettől függetlenül jogerőre emelkedik az a döntés, amelyről az adott esetben szó van. Tehát egyre több az alkotmány szerződés kapcsán, ami ugye végül is elbukott itt a népszavazásokon, illetve a lisszaboni szerződés kapcsán, sok föderális elemet bevezettek, de azért elég sok olyan politika van, például érdemes a védelempolitikára gondolni, amit megtartottak maguknak a tagállamok ugyanígy szuverén döntési körben. Tehát én azt gondolom, hogyha fejlődési vonalról beszélünk, akkor most sokkal nagyobb azoknak a tagállamoknak az ereje, vagy legalábbis a hangja, vagy tehát előtérbe kerülhetnek azok a hangok itt a válságok kapcsán, ami megtartaná ezeket a kormányközi politikákat, és nem engedné tovább a föderális mélyülést.
Közeledik egy új alapszerződés, ön szerint?
Rövid távon szerintem nem. Én azt gondolom, hogy ezeket az alapszerződéseket sem volt könnyű létrehozni, tehát itt a most ugye 28 tagállamról beszélünk, de amikor a lisszaboni szerződés létrejött, akkor 27 tagállam volt az aláíró, tehát azt is kifejezetten nehéz volt létrehozni. Itt az alkotmányszerződés volt a legjobb példa arra, hogy elbukott az alkotmányszerződés tervezete. Nem beszélnek, legalábbis én nem tudok ilyenről, hogy beszélnének arra, hogy új jogi alapokra szeretnék helyezni az Európai Uniót.
Egyébként a válságok, amelyeket már emlegettünk, a görög pénzügyi válság, a migrációs válság, az olasz bankválság, vagy hát a Brexit válság, hogyha lehet egyáltalán erről beszélni, ami nyilván egy bizalmi válságot is jelent. Ezek az okai annak, amilyen állapotba került az Unió, vagy a tünetei inkább?
Mind a két oldalt lehet igazából mondani. Én inkább azt mondanám, hogy hogy talán a tünetei, hogyha már választani kell ebből a két lehetőség közül, mert nem emiatt eródálódnak ezek a folyamatok, hanem inkább ezek a felszínre kerülésével látszódnak egyre inkább azok a politikai szintéren is, azok inkább széthúzó, vagy akár ezek az euroszkeptikus hangok, amik kezdenek megerősödni. Tehát ezeknek ugye a Brexit kapcsán is láthattuk azt, hogy elég sok olyan euroszkeptikus párt a többi tagállamban is, Franciaországra is gondolhatunk, de akár Hollandiába, vagy mondjuk Olaszországba is, tehát elég sok az a populista párt, aki éppen a Brexit kapcsán szeretne erőt kovácsolni saját magának abból, hogy hát igen, látjátok, hogy valóban egy komoly és erős tagállam mégis kilépett, illetve ki szeretne lépni, de én azt gondolom, hogy ezek, tehát vannak olyan strukturálisan eltérő, beszéltünk ugye a gazdaságpolitikáról, akár gazdaságpolitika, vagy akár a politikai irányultságok a különböző tagállamokban, tehát azért itt 28 különböző népről beszélünk, 28 különböző politikai berendezkedésről, még hogyha hasonlítanak is egymásra, ettől függetlenül azért ezek mindenképpen eltérő érdekek, és ezek a válságok, amik kijöttek, vagy amik az elmúlt időszakban sújtották Európát, illetve sújtják a mai napig, ezek inkább azt jelentik, hogy ezek a törésvonalak, ezek valóban léteznek, de nem tehát hogy ezek hozzák a felszínre azokat a különbségeket, amik miatt nem biztos, hogy az Európai Uniónak így kellene tovább folytatni az útját.
Ugye a válságokkal összefüggésben, vagy a válságkezeléssel összefüggésben többnyire tehetetlenséggel szokták, hogy az Európai Uniót vádolni, maguk az Európai Unió tagjai egyébként. Ez a tehetetlenség, ez törvényszerű, hiszen itt 28 országról beszélünk, vagy valóban mondjuk mély intézményi válságot is jelez az, hogy például a menekültügyi válság ügyében nincs igazán közös álláspont és megoldás?
Ahogy említett, igen, tehát azért, hogy 28 tagállamról beszélünk, ez széttartó érdekek, nem annyira gyors és hatékony a döntéshozatal. Ettől függetlenül azért, hogyha azt vesszük az intézményi részeken, ahogyan említettem, a minősített többség, illetve az egyhangúságnak a kérdése, tehát olyan intézményi struktúrák is szerepelnek ebben a döntési körben, hogy nem csak maga az, hogy széttartóak az érdekek, hanem végülis ez a melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás, tehát azért is széttartóak az érdekek, mert nem engedték maguk a tagállamok, hogy ezek, ahogyan említettem, még inkább egyre mélyülő föderálisabb döntéshozatal legyen, hiszen nem akarták kiengedni a saját kezükből a döntéshozatalt. Tehát maguk az intézmények is azt képezik le, hogy ezek a széttartó érdekek nem annyira hatékonyak.
Egyébként ön kutatóként mit gondol arról, hogy miközben valóban erősödik az, hogy erősödik az az irányvonal, hogy kevesebb föderális döntés és sokkal több nemzeti hatáskör, közben nagyon erős tábora van annak, hogy legyen például egy közös hadsereg, ami egy nagyon komoly nemzeti jognak vagy nemzeti privilégiumnak a legalább részleges feladását jelenti?
Igen, itt azért, hogyha 60 éves történelméről beszélünk az Európai Uniónak, annó azért jött létre, mert hogy ugye a második világháború után itt a gazdaságok kiegészítsék egymást, meg ugye a háborúkat elkerüljük. Tehát ez a 60 év ezeket a tagállami széttartásokat hozta, ugye az elmúlt 10 évben, mondjuk azt veszük, leginkább az elmúlt 10 évben jöttek ki ezek, de ettől függetlenül azért nem véletlen, hogy megszületett ez a koncepció az európai döntéshozóknak a fejébe, hogy ugye mégis csak egységesen kellene kezelni az európai népeket, mert hogy annyira sok különböző kis-kicsi tagállamról beszélünk, és a globalizáció világában úgymond egy kicsit elveszhetnek, hiszen egyikük sem annyira meghatározó erőt, erről lehetne vitatkozni most az Egyesült Királyság kapcsán éppen, ugye, hogy ő kilépett, de ettől függetlenül azért vannak olyan érdekek, és ez a mai napig látszódik is a politikában, hogy attól függetlenül, hogy mindenki szeretné a saját nemzeti érdekét és nemzeti gazdasági érdekét, politikai érdekét érvényesíteni. Ettől függetlenül azért vannak olyan érdekek, amik azt kívánják meg, hogy lemondjanak egy részéről a szuverenitásoknak a nemzetállamok. Ilyen lehet például egyébként egy közös hadsereg is, bár erről, én még nem vagyok biztonságpolitikai szakértő, bár erről nem a közeljövőben nem tekintik megvalósíthatónak.
De ugye napirenden van. Tehát hogy a közös határőrség, közös haderő, ez mindenképp napirenden van. Egyébként ugye az Európai Unió, az Európai Parlament elnök választásával kezdtük ezt a beszélgetést, és ott többször kérdeztem öntől, most ezen a ponton megint meg kell kérdeznem, hogy például az ilyen ügyek esetében, hogy mi legyen közös hatáskörben, vagy egyáltalán hosszabb távon legyen közös hadsereg, vagy milyen ügyeket kezeljünk föderálisan és mit nemzeti szinten. Ilyen kérdésekben az Európai Parlament lehet meghatározó központ?
hogyha jogilag vesszük, akkor megint csak azt kell mondanom, hogy kevésbé. Tehát az, hogy a vélemények és különböző bizottságok vannak egyébként, különböző szakbizottságok vannak az Európai Parlamentben, tehát ott azért ezek az európai döntéshozatalnak egy igen fontos részét képezik az, hogy hogyan alakul a politika. De ettől függetlenül az, hogy mi és hova, tehát hogy mi kerül, milyen döntési hatáskörbe, ez inkább elsődlegesen a tanácsnak a feladata, illetve adott esetben akár a bizottságnak is a feladata. Most ugye, hogy a sokkal nagyobb privilégiumokat kapott a lisszaboni szerződés óta. De a parlament maga, ő inkább ráteszi arra a törvényjavaslattal a pecsétjét, vagy a bélyegét, hogy igen, akkor ez mehet tovább. Tehát kevesebb jogilag a meghatározó ereje, de mondom, tehát vélemény nyilvánító fórumként viszont nagyon fontos, mert sok olyan politikai téma kerülhet fel, vagy kerülhet napirendre, ami később a tanácsi javaslattételt, vagy akár a bizottsági javaslattételt is meghatározza.
Hogy ne csak a saját belügyeinkkel, amit az Európai Unió belügyeivel foglalkozunk, egy picit nézzük meg, hogy kik vannak körülöttünk. Az Európai Unió és Oroszország viszonyát. Egyrészt, hogy látja most? Itt ugye volt egyfajta közeledési folyamat, amiről most nem nagyon tudunk igazából szinte semmit. Gyakorlatilag az orosz-ukrán válság óta ez, mintha megfagyott volna ez a viszony. Nem tudom, hogy ön hogy látja ezt, és hogy mire számít Moszkva-Brüsszel viszonyában?
Itt nagyon érdekes kérdés, de nem fogom átugrani a kérdését, csak itt nagyon érdekes lesz az, hogy majd ugye az új amerikai Egyesült Államok elnöke hogyan fog viszonyulni Oroszországhoz, vagy hogyan fogja itt keretbe zárni az Európai Uniót. De hogyha magáról Oroszországról beszélünk, akkor illetve...
De beszéltünk erről előbb, hiszen Donald Trump beiktatása néhány nappal van előttünk, tehát ez rövidesen kiderül majd, hogy mi lesz a valódi a megtartott elnöknek a külpolitikája. Tehát ez fogja meghatározni, hogy szerint az Európai Unió és Oroszország viszonyát, Amerika és Oroszország viszonya?
Szerintem sokkal fontosabb indikátor lesz ilyen szempontból, mert Donald Trumpnak a kijelentései, de ezek nyilván most jóslatok, mert azért senki nem fogja, illetve amennyire én látom ezt, senki nem tudja valójában megmondani, hogy mire lehet számítani az új amerikai elnöktől, de az ő ígéretei, vagy az ő nyilatkozatai legalábbis azt támasztják alá, hogy a transatlanti kapcsolatok kevésbé lesznek hangsúlyosak, és kevésbé lesznek fontosak az új adminisztráció számára, ami azt jelenti, hogy egyrészt beszéltünk itt a közös haderőről is, tehát egy sokkal nagyobb hozzájárulását jelenti a különböző tagállamoknak is, most ha csak a védelmi költségvetésről beszélünk, annak is, tehát meg kell, hogy emeljék hosszú távon a védelmi kiadásaikat a különböző tagállamok, és itt hogyha már ugye Oroszország volt a kérdés, tehát Oroszország az a közelség ilyen szempontból, aki tehát nem Amerika lesz, Amerika indikátora lehet olyan dolgoknak, ami az orosz-európai uniós kapcsolatokat befolyásolhatja. Leginkább itt Lengyelországot és a Baltikumot szokták említeni, hogy a fenyegetettség ilyen szempontból az ő részükre a legmeghatározóbb, és kérdés lesz az, hogy az új amerikai elnök hogyan fogja ezeket akár kezelni, vagy milyen módon fog közeledni ezekhez a kérdésekhez.
Ugye január 20-a után talán többet fogunk erről tudni, de mire számít, hogy az Európai Uniónak mennyire lesz fontos vagy erős szövetséges a jövőben az Egyesült Államok?
Vannak olyan politikai és gazdasági érdekek, amik teljesen függetlenek, vagy legalábbis nagyobb mértékben függetlenek a politikai vezetők személyétől. Tehát az egy dolog, hogy most a nyilvánosság előtt milyen politikai nyilatkozatok hangoznak el, vagy ki milyen politikai irányzatot preferál. Azért vannak olyan gazdasági érdekek, amik megkérdőjelezhetetlenek ilyen szempontból. Tehát én azt gondolom, hogy az a nagyon erős vagy radikális váltás, amelyet Donald Trump ígér, az talán annyira nem lesz radikális, mint amennyire egyébként erről a médiumok beszélnek manapság. Ettől függetlenül biztos, hogy elég sok változás fog bekövetkezni, érdemes is akár a szabadkereskedelmi megállapodásoknak az elódázásáról, illetve a valószínűsíthetően a közeljövőben biztos, hogy nem létrejövő transatlanti kereskedelmi kapcsolat, ugyanígy meghatározó lesz az EU-USA kapcsolatok terén. Tehát én azt gondolom, hogy kevésbé lesz intenzív a kapcsolat a két pólus között, de ettől függetlenül ugyanúgy, és akkor beszélhetünk a NATO-ról is, ami meghatározó ugyanúgy az európai kontinensen és az amerikaiakkal egy igen erős védelmi szövetséget jelent. Tehát én azt gondolom, gondolom, hogy azok az érdekek, amik alapvetően meghatározzák, és itt beszélhetünk a jogállamiság értékeiről, tehát nem csak a gazdasági érdekekről, azért azt egy embernek a személyével nem biztos, hogy rögtön alá lehet ásni.
Egyébként egy lazább viszony az Európai Unió és mondjuk az Egyesült Államok között az Európai Uniónak mennyire gyengíti a pozícióit, akár a nagyhatalmi, globális nagyhatalmi politikában, akár mondjuk az Európai Unió és az Ázsia közötti párbeszédben, akár a Moszkva-Brüsszel párbeszédben?
Én azt gondolom, hogy lehet, hogy ennek a váltásnak, vagy legalábbis én most így úgy látom, hogy ennek a váltásnak az amerikai adminisztráció részéről pozitívként kellene, hogy lecsapódjon az Európai Unió tagállamai között, itt most ha a védelmi vagy a külpolitikai aspektusokat nézzük, hiszen egyre inkább tehát az Európai Unió pont azzal kapcsolatban, hogy a háborúkat szerette volna meggátolni, és a gazdasági együttműködés helyezte előtérbe. Azzal, hogy a NATO ugye most már több mint fél évszázada itt van az európai kontinensen. Kicsit azért hátradőltek az európai döntéshozók, és nem vettek részt igazából aktívan, vagy hát minimálisan vettek részt ezekben akár hadviselésben, vagy békefenntartásban is. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy kicsit kihúzzák így alulunk a széket, vagy egy kicsit eltávolítják ezt a védelmező szerepet, akkor vannak azok a tagállami érdekek, és beszéltünk itt a közös hadseregről, hogy egyre inkább és egyre gyakrabban merül fel ennek a lehetősége. Azt gondolom, hogy ezek sokkal inkább, most nem is maga a közös európai hadsereg, de azok a védelmi összefogások előbb manifesztálódhatnak, mint hogyha mondjuk nem Donald Trump lenne az Amerikai Egyesült Államok elnöke.
Egyébként mit gondol, hogy ezek a globális politikai körülményeknek a megváltozása is, és hát a belső problémák is, és ugye beszélt arról, hogy nyilván olyan széttartó érdekek vannak, ezek ugye most teljesen jól láthatók voltak az elmúlt évek válságaiban, hogy vajon ezek a globális politikai ászak, ezek összezáróvá tehetik az Európai Uniót, tehát eljöhet egy olyan időszak, amikor például, ahogy a közös hadseregnek a gondolata megfogalmazódott, lehetnek még ilyen területek, akár gazdaságiak is, vagy akár adózásiak is, ugye ez többször felmerült, vagy inkább valahogy ez a mostani status quo fog állandósulni, marad alapvetően inkább nemzeti döntéshozatal.
Hogyha itt a globális dolgokat nézzük, a gazdasági különbözőség azért azt gondolom, hogy meg fog maradni. Az a kérdés, hogy ki lesz erősebb, vagy mennyire tudják ezt egyensúlyba hozni. Én a francia és a német tengelyt említettem elsődlegesen, de hogyha és akkor itt egy kicsit visszatérnék Oroszország kérdésére. Kérdés lesz azon túl, hogy esetleg az USA adminisztráció egy nagyobb összefogásra serkentheti az európai döntéshozókat. Ettől függetlenül azért Oroszország irányába a tagállamoknak a viszonya igen csak megosztott. Tehát akár hogyha arról beszélünk, hogy az ukrán válság kapcsán a szankcióknak a bevezetése jogilag érvényesül, de politikai nyilatkozatok terén elég sok tagállam volt, aki nem támogatta ezeket a szankciókat, vagy beszélhetünk az energia terén is arról, hogy az energiapolitikában is szintén megosztottak ugye az orosz gázfüggőségnek, itt most a közép-kelet-európai államok, akik leginkább kitettek az orosz gázfüggőségnek, tehát olyan sok érdek van, ami szintén ketté osztja, vagy legalábbis törésvonalakat generál itt az orosz kapcsolatokban, hogy azt gondolom, hogy az talán nem lesz annyira erős, hogy illetve azért említettem, hogy az USA politikája lesz meghatározó, mert kérdés lesz, hogy az Amerikai Egyesült Államok milyen viszonyt fog ápolni, hogyan alakul az Orosz Föderációval a kapcsolata, mert maga az európai tagállamok, vagy az Európai Unió tagállamai kifejezetten másképp közelítik meg az orosz politikát. Említettem már a franciaországi választásokat, hogyha most a legesélyesebb jelöltről beszélünk, bár ugye ez kérdés lesz, hogy valóban így lesz-e, vagy sem, a François Fillonnak a programtervében kifejezetten az szerepel, hogy a Oroszországgal sokkal barátibb viszonyt szeretne fenntartani, mint elődje, vagy hát a mostani jelenlegi elnök François Hollande. Itt az is kérdés lesz majd, hogy Németország milyen szerepet tud ebben betölteni. Németország, legalábbis a jelenlegi politikai kormányzat, a Merkel kormányzat, ők inkább egy hűvösebb viszonyt folytatnak a Oroszországgal. Ha most a francia és a német tengelyt elemezzük ilyen szempontból, tehát azt gondolom, hogy az, amennyire serkentheti itt a védelmi kiadásoknak a növelését, vagy legalábbis bizonyos szinten az összefogást az Európai Uniós tagállamok között, az új adminisztráció, az új USA adminisztráció, ettől függetlenül azért ez nem fogja azt jelenteni, hogy akkor most teljesen a föderalizmus érvényre jut, és akkor a tagállam vagy a nemzetállami érdekek feladásra kerülnek, és mindenki úgy érzi, hogy akkor az Európai Unió keretein belül tudja leginkább érvényesíteni, vagy legalábbis a föderális Európai Unión belül tudja leginkább érvényesíteni a nemzetállami érdekeiket is.
Nézzük egy picit még filozofikusabban ezt a kérdést, az Európai Unió jövőjét, ha már egyszer a római szerződés 60 éves. Ön szerint mennyiben alakult át az elmúlt 60 évben, és mondjuk mifelé tart az unió gondolata? Mi ma az unió? Vagy mi az unió mellett szóló legfontosabb érv, és mi a legfontosabb, ami ellene szól?
Nagyon sokat szokták azt említeni, tehát ugye a gazdasági együttműködés alapvetően kereskedelmi, tehát vámok lebontása, kereskedelmi megállapodások, és egy olyan egységes piacról beszélünk, ami megkönnyítette a gazdasági együttműködést, megkönnyítette a különböző gazdaságoknak a gazdasági növekedés elérését. Azok a nyitottabb kereskedelmek, vagy nyitottabb gazdaságok, akiknek a legtöbb gazdasági növekedése az inkább kereskedelemre alapozott, egyébként ilyen Magyarország is, annak kifejezetten érdeke az, hogy azokban tehát egy ilyen egységes piacon belül maradhasson, hiszen a jövedelmének a legtöbb, vagy a GDP-nek a igen nagy százaléka az a kereskedelméből fakad. Tehát egy szempontból itt a gazdasági együttműködésnek is indult, és azért ilyen szempontból az, hogy 28 tagállam együtt egy egységes piacon belül helyezkedik el, ez igenis egy sikernek is könyvelhető el. De ettől függetlenül, úgy ahogy már beszéltünk arról, hogy ezek a nemzetállami széttartó érdekek, ezek igencsak megtizedelik ezeket a közös érdekeket, vagy közös eredményeket. Azt akartam még egyébként mondani, hogy itt a migrációs válság kapcsán a schengeni övezet merült fel, nagyon sokszor a schengeni övezetnek a védelme, a külső határoknak a védelme. Az egyik legnagyobb EU-s vívmánynak a belső piac egységességét, tehát a schengeni határoknak a külső schengeni határokat szokták említeni, ami ténylegesen azért, ha most arról is beszélünk, hogy most 2017-et írunk már, és akik mondjuk most 20 évesek, vagy most töltik az egyetemi évüket, ők abba születtek bele, hogy tulajdonképpen határokon át tudnak, tehát nem lényeges az, hogy most ők Magyarországon tanulnak-e, vagy kimennek-e külföldre, mert hogy ilyen akadályok ilyen szempontból nincsenek. Tehát ez egy kifejezetten nagy előnye az Európai Uniónak, és itt a munkavállalók, az Egyesült Királyságról beszéltünk, ugye korábban itt a munkavállalóknak a vándorlása is igen meghatározó, tehát vannak komoly eredményeinek az Európai Uniónak. Az, hogy ez később a nemzetállami érdekek mennyire tudják aláásni, ez én azt gondolom, hogy rövid távon még nem fog ennyire látszani, inkább középtávon fog ez meghatározódni, hogy valóban ez visszább, tehát maga az egyre mélyülő unió az megáll esetleg ez a folyamat, vagy esetleg még vissza is vesznek belőle. Itt nagy kérdés lesz az, hogy az Egyesült Királyság hogyan fogja rendezni az Európai Unióval a viszonyát, mert ez egy példastatuálás is lehet akár mind a két oldalról.
Csornai Zsuzsanna, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
Módos Márton főszerkesztő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.